Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a vasárnapi Turmixban, közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban. 10 óra múlt 5 perccel 2015. április 26-a van, nézzük, hogy mi minden tartogat a mai Turmix. Bár az idei színházi évadzárás Kern András szombatra tervezett játékának elmaradása miatt csúszik kalocsán, vigasztalja a tudat, hogy nem marad színházi amely nélkül a hétvégén. Ma délután, illetve este ugyanis lesz egy-egy előadás, és nem is akármilyen, a Kalocsai Tália Társulat viszi színre, ugyanis az Acél Magnóliák című nagy sikerű hollywoodi film színpadi adaptációját, amelyről a múlt szombati főpróbát követően a szereplőket is faggatta riporterünk, így például Kovács Zsuzsát, aki a darab helyszínéül szolgáló fodrászszalon tulajdonos nőjét alakítja.
A címválasztás is nagyon találó volt. Én úgy gondolom, hogy meg kell nézni ezt a darabot, és igazából a végén derül ki, hogy mit is jelent ez az Acél Magnóliák, és mindannyiunk számára ez egy remek lehetőség volt.
Bővebben nem sokára, vele, illetve az összes többi szereplővel is. Aztán lesznek még jó páran, akik színházba csalogatják ma este, ahogy voltak jó páran a Kalocsai Emika Elektromechanikai ZRT dolgozói közül is, akik a héten tesztvezetésen próbálhatták ki, milyen is a magyar Suzuki által idén piacra dobott új Vitara modellt hajtani, hogy miért pont nekik jutott a megtiszteltetés? Mert hogy több a modellbe kerülő alkatrészt is így gyártanak Kalocsán. Ez derül ki Droblein Csaba műszaki és marketing igazgatóval készült interjúnkból. Néhány perc múlva teljes hosszában is lehet hallgatni.
Ezek jellemzően karosszéria alkatrészek, funkciójukat tekintve különböző rögzítőelemek, különböző tartók, például elektronikai szórakoztató egységeknek a stabilitására szolgáló elemek.
Bővebben, hogy milyen kalocsai alkatrészek kerülnek világszerte a Suzuki Vitarába, a Turmixban, aztán nem kevésbé érdekes beszélgetésnek ígérkezik, amit dr. Angeli Gabriel a kalocsai képviselővel készítettünk, miután megmutatta kevésbé ismert oldalát, a képviselő másik arca interaktív délutáni sorozat alkalmával. Mesélt felmenőiről, Kalocsára kerüléséről és innen ideiglenes távozásáról is.
Én nem akartam eljönni a kertvárosi iskolából, én szerettem ott dolgozni. Bizonyos mértékig a jogi egyetemet is azért vállaltam, mert én ott valaha igazgató szerettem volna lenni, és az a plusz tudás hiányzott is hozzá. Azután a körülmények változtak, jött egy lehetőség Svájcból.
Hamarosan ebből is a teljes beszélgetés itt a Turmixban, és az összes téma is bővebben. Addig pedig, ahogy megígértem, az óra elejére ide választottam egy szexi Shakira dalt. Egy nagy klasszikus ez már, nem? Manna FM 100-on Shakira Whenever Wherever-rel, 11 perccel múlt el 10 óra. Üdvözlet mindenkinek a Turmixban. Na vegyük csak sorra, hogy mi minden lesz ma. Legelőször is képviselő másik arca. Milyen régre tudja visszavezetni a családja eredetit, évekre, évtizedekre? Akkor most kapaszkodjon meg, mert soron következő vendégünk több száz évre visszamenőleg ismeri gyökereit, családfáját pedig egy moziposzter méretű plakátra is művészet lenne rásűríteni. Dr. Angeli Gabriella, akivel azután beszélgetett Vörös István szerkesztőnk múltról és jelenről, életről, megpróbáltatásokról és eredményekről, miután bemutatkozott a Művelődési Központ által szervezett a képviselő másik arca interaktív sorozaton. Ha elmulasztotta a programot, most belekóstolhat a lényegbe.
Ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, először is, hogy először látok egy zászlót itt a képviselő másik arca sorozaton, közvetlen az előadó feje fölött, amihez ugye egy történet is párosul. Megosztod ezt velünk?
Nagyon szívesen. Angeli a vezetéknevem, egy olasz név, és angyalt jelent. Az Angeli család története több száz évre vezethető vissza. A 1300-as években három olasz ács indul el Németországba a jobb élet reményében, és megpróbál Németországban földet szerezni, vagy iparosként dolgozni, és ők az első angelik, akik Németországban letelepülnek, majd 1740-es években Mária Terézia felhívására a svábok Magyarországra jönnek, és ugyanúgy a föld az, ami vonzza őket. Sajnos az első angelik, akik ide kerülnek, nem azt kapják, amit ők várnak. A jobb és a csodálatos élet helyett halál, nyomorúság, szegénység várja őket. 3-4 ember öltött kell egy helyben élniük, dolgozniuk ahhoz, hogy tényleg egy jobb élet várja őket.
Hol történt a fordulópont? Amikor megváltoztak az életkörülmények, amikor valami változott?
Az első angeli az én családomból 1740-41-2-ben érkezik Magyarországra. A svábok dolgos emberek, szívósak, és nem azt nézik, hogy milyen szegénység veszi őket körül, vagy hogyan nem mennek a dolgok, hanem megpróbálnak jobbítani a saját életükön, és úgy élni, hogy ez nekük jó legyen. Nagyon sokat dolgoznak, takarékoskodnak, és nehéz lenne megmondani, hogy mikor volt a fordulópont. Talán ugye a 19. század, 20. század elejére már egy jó élet veszi őket körül. Van munkájuk, gazdag föld, amiért ők nagyon sokat tettek, mindenkinek van saját háza, állataik, és ez egészen talán az első-második világháborúig tart, amikor elvesztenek mindent. A második világháborúba sokan katonaként meghalnak. Azután jön egy nagyon szörnyű időszak a svábok életében, a munkaszolgálatra viszik el őket, azután kitelepítik az én családomat, és kitelepítették, a papámnak 8 testvére hagyta el akkor Magyarországot, ő csak azért nem, mert éppen hadifogoly volt, és akkor így a családja itthon maradt, és utána szép lassan felépítették az életüket, 60-70-es években is jól éltek a svábok, én szerettem a falunkat.
A szüleidről mit kell tudnunk?
Édesapám ide járt a Szent István gimnáziumban, és a Szvétek kollégium egyik meghatározó személyisége volt. Az akkori osztálytársai nagyon sokat mesélhetnének az ő csínytevéseiről. Nagyon jó tanuló volt, orvosnak készült, de egy baleset miatt el kellett hagyni az orvosi egyetemet, és villanyszerelő lett. Segítenie kellett a családját, dolgozott, ezermester, mindenhezért. Nagyon sokat dolgozott ő kint Németországban, mert a sváb településeken azért nem volt annyira jó az élet, mint egy nagyvárosban. Sok mindenért meg kellett küzdenünk, és a családunknak pénzre volt szüksége ahhoz, hogy felépítsük a házunkat, vagy befejezzük a házunkat. Hárman vagyunk testvérek, ez is elég sokba került, és így édesapám elment először az akkori NDK-ba dolgozni, azután Ausztriába, Németországba szállodákat épített, és így megtanult minden olyan apró kis fogást, amiből én most nagyon jól profitálok, a házamat is ő építgeti, szépítgeti. Anyukám tanítónő volt, alsó tagozatosokat tanított, és ő imádta a gyerekeket. Lehet, hogy az ő hatása is benne van abban, hogy a tanítóképzbe mentem az érettségi után.
Édesapád Angeli János, ami azért is érdekes, mert ugye mutattál egy családfát, amire mondtad, hogy az is csoda, hogy kifért egy diára. Nálatok a nevek is egészen érdekesen alakultak.
Hát az első angeli, aki Magyarországra érkezett, ő János volt, bár még németül Johannak hívták, A János név az valahogy egy hagyományá vált nálunk. A déd nagypapám még visszamenőleg találtuk az első angeli Jánost, az ő fia János, az én apukám János, az öcsém János, és akkor az ő fiát is Jánosnak nevezték el, és így ő lett az ötödik angeli János.
Milyenek voltak a gyermekévek? Hogyan emlékszel vissza rá?
Nekem nagyon szép gyerekkorom volt. Anyukám majom szeretettel imádott minket. Nekem kiskoromban semmit nem kellett csinálnom, azon kívül, hogy anyu mesélt, én hallgattam, játszottunk az udvaron, ő megkímélt minket mindentől. Szép gyerekkorom volt.
Hogyan választottál pályát?
A német gimnáziumba jelentkeztem az általános iskola befejezése után, nem tudtam eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. Igazából a mostani 12-3-4 évesek sem tudják eldönteni, hogy mik szeretnének lenni, tehát egy ilyen köztes iskolát kerestünk, gimnázium, ha gimnázium, akkor természetesen német nemzetiségi, hiszen az én egész gyerekkorom a német oktatás körül folyt. Azután több lehetőségünk volt elmenni külföldre tanulni, tanultam Potsdamban, és utána Nyugat-Németországban, Rothenburgok, de Tauberben, azután pedig a főiskolát, a tanítóképző főiskolát választottam Baján.
Németországban pont egy eléggé izgalmas időszakban. Most már izgalmas, akkor ugye ez inkább furcsa, meg nehéz, meg sokszor veszélyes volt, de egy érdekes időszakban tanultál te Németországban.
Hát igen, az akkori NDK az egy érdekes ország volt. Gondolom többen jártaként, turistaként, egy teljesen más világot kell elképzelni, mint az akkori Magyarország. Közvetlen voltak bensőségesek, de nagyon szegények. Nem igazán volt mit enniük. A házak nem voltak felújítva. A legtöbb bérházban egyetlen egy fürdőszoba volt lent az alaksorba. Ők naponta egy órát tölthettek el a fürdőszobában, és be volt osztva, hogy ki hánytól hány óráig mehet. Legtöbbször meleg víz sem volt, sok, nagyon sokszor egyáltalán nem volt víz. Nem volt ennivaló a téli időszakban, NDK-ban. Káposzta, krumpli és némi kis hús, rebarbara szósz, meg az almaszószok, ez egy ilyen nagy élmény számunkra. Azóta is imádom az almaszószt. Amikor jobb idő volt, és a zöldséggyümölcs már megtermett, akkor volt valamivel változatosabb étrendünk. Pénzünk rengeteg volt, tehát az ösztöndíj, amit mi kaptunk, azt nem tudtuk elkölteni.
És aztán ugye visszatértél Magyarországra, ekkor már tanár voltál?
Nem, én akkor még főiskolára jártam, és akkor a bajai tanítóképző elvégzése után én Baján szerettem volna maradni. Szerettem azt a várost, a mai napig nagyon kellemes élmények fűznek engem Bajához, és Baján nem volt állás. Én szerettem volna németet oktatni, vagy németet tanítani valamelyik általános iskolában, de egy olyan helyen, ahol németes osztályokat ont a főiskola évről érve, hát ott nincsen szabad tanári állás, és Kalocsán viszont volt. Elmentem az Eperföldi iskolába, és az akkori igazgatórat megkérdeztem, hogy szüksége lenne egy német tanárra, ő erre azt válaszolta, hogy nem, hát németes azért nem kellene, de ha lemegyek Kertvárosba, hát ha ott éppen keresnek, és igaza volt, Kertváros keresett német tanárt, azonnal föl is vettek. Az akkori oktatás még volt orosz nyelv is, és a német is délután tanítottuk a gyerekeket, nem teljes óraszámba, úgyhogy így kerültem a kertvárosi iskolába. Én imádtam a kertvárosiban dolgozni, tanár lenni. Leírhatatlan az a szeretet, amit a gyerekek felénk irányítanak. Őszinték, megbíznak bennük, és jó érzés az, amikor egy kisgyereket elkezdünk oktatni. Bármilyen ismerete lehet az német, vagy akármilyen más tantárgy, megtaníthatjuk őket írni, olvasni, és elérünk velük valami célt, és ezért ők őszintén és igazán hálásak, nem olyanok, mint a felnőttek. Tehát én nagyon szerettem a kertvárosiba a gyerekeket és a német oktatást. A német nemzetiség oktatást 96-ban hoztuk létre, elsősorban a gyerekek miatt, hogy tanuljanak egy idegen nyelvet. Abban az időben már látszott, hogy a gyerekeknek nem lesz elég csak magyarul tudni, hiszen a világ kitárul körülöttünk. Mindegy, hogy német vagy angol, de valami olyan plusz ismeretet adjunk át nekik, mi tanárok, amivel később profitálhatnak. Én megkerestem a jogszabályokat, és létrehoztuk ezt az oktatást, megküzdöttünk az akkori önkormányzattal, a törvényekkel és minden egyébbel. Minisztérium hál' Istennek adott nekünk engedélyt erre az oktatásra, ami azóta is nagyon-nagyon jól működik Kertvárosban.
Akkor már a neved előtt volt az a bizonyos DR, vagy ez közben került oda, vagy utána, vagy mikor lettél doktor?
Akkor még nem. A német nemzetiségi jogoktatáson belül először munkaközösségi vezető feladatokat kaptam. Aztán egy bizonyos önkormányzati időben azt gondolták, hogy városi szinten is működhetnek ezek a munkaközösségek, akkor a városi önkormányzat vezetője lettem, közben politikával is elkezdtem foglalkozni, önkormányzatoztam, német önkormányzatoztam, és úgy éreztem, hogy bizonyos jogszabályi hiányosságaim vannak, az nem elég, hogy elolvasunk egy törvényt, vagy bármit, és akkor azt hogyan kell értelmezni. Ugyanis a jog egy megfoghatatlan valami, ez nem matematika, hogy 2 + 2 az mindig 4, a jog az valószínűleg nem 4 lenne a vége, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jelentkezem a jogi egyetemre. 2006-ban, 2012-ben végeztem Szegeden.
Milyen volt?
Szörnyű. Én ezt képzeltem, hogy hát jó tanuló voltam, és szorgalmas is voltam mindig, és úgy gondoltam, hogy én elmegyek, beiratkozok egy egyetemre, előtte én már elvégeztem a vezetőképzőt, nem ez volt az első, hát elmegyek, megtanulom, nem lehet ez annyira nehéz, aztán az első fél évben rájöttem, hogy itt valami nagyon nagy baj van, mert itt sokkal többet kell tanulni, mint amit én valaha képzeltem, és akkor jöttek, hogy na, római jog. Hogy na majd, ha túléled a római jogot, akkor már minden rendben lesz. Hát túl lettem a római jogon, aztán rá kellett jönnöm, hogy ez egyáltalán nem lesz jobb, ugyanis nem a római jog a legnehezebb a jogi egyetemen, hanem az európai jog és a nemzetközi jog, sokkal, de sokkal bonyolultabb, de hát én nem vagyok az a típus, aki eltervez valamit, és akkor menet közben föladja, úgyhogy megküzdöttem a jogi egyetemen.
Aztán hogyan vezetett az út Svájcba? Ugye erről nagyon diplomatikusan nyilatkoztál gondolomokkal, viszont elmondtad, hogy te nem feltétlenül szeretél volna ennél elmenni, végül is oda kerültél és ott dolgoztál. Mi történt?
Hát, én nem akartam eljönni a kertvárosi iskolából, én szerettem ott dolgozni. Bizonyos mértékig a jogi egyetemet is azért vállaltam, mert én ott valaha igazgató szerettem volna lenni, és az a plusz tudás hiányzott is hozzá. Azután a körülmények változtak úgy, hogy bizonyos embereknek nem tetszett, hogy én ezen a pályán vagyok, és én ennyire nyüzsgök a közéletbe, és hogy minden helyen ott vagyok. 3-szor kaptam felmondást az iskolában. Egy közalkalmazottat ugyan nem olyan könnyű az állásából eltávolítani, de amikor egy rossz légkör veszi körül az embert, és látszik a feje fölött, hogy nem, hogy húzhatom ezt az időt, de meddig húzhatom én ezt még, úgyhogy a személyiségem vagy a családom ezt nem sínli meg. Jött egy lehetőség Svájcból, egy rokonomnak van kén építőipari projektcége, és ő felajánlotta nekem, hogy menjek ki hozzá, és dolgozzam nála.
Milyen volt megtapasztalni az ottani életet, ahhoz képest, hogy jártál te Németországban, éltél itt sokáig, aztán kimentél Svájcba. Mit láttál ott, mit tapasztaltál?
Nagyjából azért sejtettem, hogy milyen lehet az élet, ugyanis én már többször jártam Svájcban. A svájciak nyugisak, nagyon sokat keresnek, érdekes, furcsa szokásaik vannak, tehát a konnektor sem 2 ágú, hanem 3, már csak azért se lehessen másképp használni a berendezéseket, csak svájcit. Rengeteg szabad idejük van. 8 hónapig dolgoztam kin, és a lányom miatt jöttem haza, ő az orvosi egyetemre jár. A budapesti Semmelweisen az oktatás nagyon-nagyon jó, és a lányomnak nagyon tetszik az itteni egyetem. Magyarul azért könnyebben tanulja meg ezeket a tantárgyakat, függetlenül attól, hogy ő azért jól beszél németül, és ő itt szeretné ezt az egyetemet folytatni, ezért én hazajöttem hozzá. Itthon kerestem munkát, próbáltam tanárként dolgozni, és németet oktatni, voltam Budakeszén és Hartán, de úgy, hogy én eljöttem a kertvárosiból, már nem volt ugyanaz. Ez egy olyan kis fantasztikus környezet volt számomra, hogy ezt az érzést már a többi helyen nem kaptam meg.
Lányod, mennyire esett messze az alma a fájától?
Hát sokkal okosabb, mint én. Ő tulajdonképpen egy zseni palánta, jobban hasonlít az öcsémre, aki ugyanilyen kis zseni, bár ő a számítástechnika területén. A lányom szorgalmas, nagyon jó tanuló és nagyon kötelességtudó. Nagyon jó tanárai voltak, főleg a Szent István gimnáziumban. Ő ott választotta a példaképét is, Szőke tanárurat és Eti nénit. Most az orvosi egyetemen is jól tanul és mindent megtanul, bejár az órákra, emellett TDK-zik, a pulmonológiát választotta. Megpróbál mindenféle orvostudományi területen ismereteket szerezni, ezért pályázatokat szokott írni, és a nyári szünetben elutazik valami különleges országba, volt már Svájcban, Brazíliában, és most az idén Mexikóba készül, pontosan azért, hogy ne csak a magyar orvostudománynak a berkeiben ismerkedjen, hanem egy különleges világot is megismerjen. Hát és Dél-Amerika, azaz.
Most mi minden tölti ki a mindennapjaidat?
Októberben önkormányzati képviselőnek választottak, és azóta az önkormányzati feladatokkal foglalkozom. A fő szakterületem a kommunikáció. Én lennék felelős azért, hogy milyen hírek mennek ki a városházáról. Megpróbáljuk a lakosságot tájékoztatni, és ezen kívül minden olyan feladattal foglalkozom, amivel polgármester úr megbíz.
Ez a hivatalos rész. Mi a nem hivatalos rész?
Hát ha arra gondolsz, hogy van-e szabadidőm, hát nincsen semmi. Én reggel fölkezek, úgy 6-7-8 óráig dolgozom, múlt héten valamelyik nap 3-10-kor értem haza, úgyhogy szabadidőm az igazából semmi. A hétvégéket azonban megpróbáljuk úgy eltölteni, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. A sok szellemi munka mellett én nagyon szeretek a kertben dolgozni. A kertet azt én építem. A növényeket is én ültettem el. Valószínűleg ezt tanultam a szüleimtől gyerekkoromban, mert családi házban éltünk, és nagyon nagy kertünk volt.
Mit szeretsz olvasni?
Hát ez az olvasás érdekes dolog, ugyanis még én tanárként dolgoztam, és 9-10 hónapon keresztül én állandóan csak betűket láttam, úgy volt, hogy én a nyári szünetben semmit nem olvasok. Hogy mit olvasok mostanában, ahogy nem forgatok annyi tankönyvet, szinte mindent. Engem sok minden érdekel. Elolvasom a politikai híreket, megnézem a kertészeti magazinokat, érdekel minden, ami a nőkkel kapcsolatos, mindenevő vagyok.
Zene?
Zene, hát volt egy heavy metalos korszakom, mint szerintem mindenkinek 14-5 évesen, amikor én rocker akartam lenni. Kár, hogy nem találtam olyan fényképet a bemutatón, amikor én ilyen csöves nadrágban és alföldi papucsban éppen valami rockkoncerten vagyunk, de ez csak egy ilyen kitérő volt. A popzenét szeretem, mostanában inkább a dalmasabbakat.
Filmek?
Filmek? Nagyon szeretem a krimiket és a gyilkosságos sorozatokat. Lehet, hogy a szellemi tevékenység miatt vágyik az ember arra, hogy valami nagyon-nagyon bugyot a sorozatokat nézzen, de ezek a dél-amerikaiak, ezek nem kötnek le ilyen szappanoperákat, azt talán pár percig tudom csak nézni, viszont a krimi, a nyomozás, az igen, az érdekel.
Hát ebből csak képernyőn legyen részt az életedben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést dr. Angeli Gabriella a kalocsai képviselőnek. A Művelődési Központ február óta futó sorozata a képviselő másik arca rendhagyó időpontban jövő héten szerdán lesz, délután 5 órakor, és ez lesz az utolsó epizód, benne pedig Bolvári Ferdinánd a vendég. A független képviselő ugyebár ismerős lehet, mint Gerilla Kertész és a Gerilla Kertész mozgalom egyik alapító tagjait Kalocsán. Úgyhogy tessék vele találkozni jövő szerdán 5 óra, az az utolsó képviselő másik arcában. A Turmixban viszont az Emika elektromechanikai ZRT történetével folytatjuk, és a cég műszaki, illetve marketing igazgatójával beszélgetünk, aki elárulja, milyen kalocsai alkatrészek kerülnek a vadonatúj zsírói Suzuki Vitarába.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
ez a Korona FM 100, benne pedig Annie Lennox a Shining Light-a. Ő énekelt. Itt a Turmixban 2 percen múlt el 10:30. Üdvözlet minden most érkezőnek. A közérdekű szolgáltató magazin műsorban egy kicsit több az új Suzuki Vitaráról. Na nem mintha ez a reklám helye lenne, de tény, hogy kalocsai alkatrészek vannak benne. Nem minden napi élményt ígérő programmal lehetett része a héten a kalocsai Emika elektromechanikai ZRT dolgozóinak, amint arról a Korona Krónika híreiben itt nálunk már hallhatott, a vállalat munkatársai személyesen tesztelhették a napokban a magyar Suzuki által idén piacra dobott új Vitara modellt. Hogy erre miért itt és miért most került sor, kiülhetett a volán mögé és mit érdemes tudni a szóban forgó autóról, Tóth Barna kollégánk kérdezte Drobány Csabát, a cég műszaki és marketing igazgatóját.
Kicsit beszéljünk akkor a cég profiljáról elsőként.
A kalocsai székhelyű Emik az ERT-nek két fő divíziója van. Az egyik a világítás technikai divízió, a másik pedig a fém megmunkáló divízió. A fém megmunkáló divíziónak egyik legfontosabb jellemző, hogy 1992 óta vagyunk elsőkörös beszállítói az egyik nagy magyarországi esztergomi autóipari cégnek. Egyébként a Magyar Suzuki ZRT-ről beszélünk, és gyakorlatilag minden egyes ott gyártódott modellba az Emika ZRT mint beszállító jelen volt. Ennek a legújabb akkordja az az új Vitara tulajdonképpen, amelynek a hivatalos sorozatgyártása 2015 márciusában kezdődött. Az egész projekt az 2013-ban indult, és ennek a kimenete, hogy az Emika ZRT egy 24 beszállítási szintű termékből álló csomagot tudott elnyerni, amelynek eredményeképpen 24 dolgozó számára fog tudni folyamatosan munkát biztosítani az elkövetkezendő hosszú években.
Főként milyen termékeket gyártotok az új Vitarához?
Ezek jellemzően karosszéria alkatrészek, funkciójukat tekintve különböző rögzítőelemek, különböző tartók, például elektronikai szórakoztató egységeknek a stabilitására szolgáló elemek.
Mikor kezdtétek a gyártást, illetve várhatóan ez körülbelül a cég számára, illetve a dolgozók számára, hogy említettél 20-néhány főt, meddig fog tartani előreláthatóan?
A hivatalos sorozatgyártás az 2015 márciusában kezdődött, és ez tulajdonképpen egy 5-6 éves élettartamra vonatkozik.
És ugyebár most körbe le is lehet járni az autót, hogy picikét mutasd be nekem, mit tud ez a gépjármű, azt leszámít, hogy látjuk, hogy nagyon szép.
Igen, hát ez egy nagyon jól felszerelt autó, nagyon sok extrával rendelkezik, mint például állítható négykerék, tehát összkerék meghajtás, sportfokozat, digitális klíma, tehát gyakorlatilag nagyon sok minden.
Ezt mennyire lehet tudni esetlegesen, hogy ebből a típusból így éves szinten mennyi fog készülni?
Hát a terv az, hogy olyan 80 ezer darab, tehát 80.300 darab egészen pontosan a tervadatok ezt mutatják. Az idejében volt a sorozatgyártás indítása, erre az évre még nem várható konkrétan ez a darabszám, de mi azt kalkuláljuk és reméljük, hogy majd a számok is ezt fogják mutatni, hogy a jövő évtől már a konkrét nominál darabszámot fogjuk tudni hozni.
Éves szinten?
Éves szinten olyan 80 ezer darab autó van tervbe, hogy annyi fog legördülni az esztergomi gyártósorokról.
Itt most az Emikának a telephelyén ugyebár egy példány ki is van állítva, amelyet ki is lehet próbálni. Beszélj picit ennek a dolognak a részleteiről, hogyan találtátok ki, miért is fontos ez?
Ennek a dolognak az apropója egyértelműen az új autónak, az új modellnek a sorozatgyártás indítása. Stratégiánk az, hogy a dolgozóval ismertessük meg azt, hogy konkrétan mihez is gyárt ő alkatrészt, és mint Suzuki beszállító, illetve mint Vitarába történő beszállító lehetőség van arra, hogy egy tesztvezetés, egy tesztautó keretein belül ezt megtehessük a dolgozók felé. Ugyanezzel a lehetőséggel éltünk az előző modellnél, tehát az új S-Cross-nál, és most ezt megtettük a Vitaránál is.
Mi alapján próbálhatják ki a dolgozók, ki kellett érdemelni?
Igen, végül is, tehát nyilván igyekszünk minél nagyobb, minél szélesebb körnek lehetőséget adni, hogy kipróbálják az autót, de vannak a vállalaton belül olyan motivációs rendszerek, amely alapot adnak arra vonatkozólag, hogy esetleg választhassunk a dolgozók közül.
Esetlegesen lehet-e tudni, bár nyilván nem tudom, hogy ez mennyire az Emikához tartozik, hogy a nagy közönség számára a tesztvezetés mikor válik elérhetővé, vagy éppen akár már elérhetővé is vált?
Tudomásom szerint már vannak azért olyan pontok, ahol lehet élni, tehát ahol van már tesztvezetési lehetőség is. Arról konkrét információm nincsenek, hogy hivatalosan mikor lehet élni ezekkel a tesztvezetési lehetőségekkel. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon rövid időn belül meg fog valósulni, lehet, hogy már meg is valósult.
Azt lehet esetlegesen tudni, hogy az autó a piacnak mekkora szegmensét fedi le. Nyilván gondolom, ez inkább a középkategóriát testesíti meg.
Igen, így van, tehát ez az autó ezt mondhatom az, hogy az átlag embereknek az autója tulajdonképpen, tehát ezt a kategóriát próbálja megcélozni. Egyébként hivatalosan kategóriáját tekintve az S-Cross és a Jimny modell közé van bekategorizálva, ez egy SUV, tehát egy Sport Utility Vehicle nevezető, tehát sportcélú felhasználásra szolgáló autó, amely valóban praktikus leginkább a középréteg számára. Hát a stratégia az, hogy árazásban is ide próbálják majd megbelőni.
A cégnél esetlegesen mekkora fejlesztéseket kellett elvégezni ahhoz, hogy ennek a modellnek az alkatrész gyártására át tudjatok állni?
Hát az mindenféleképpen egy fontos momentum, hogy a fém megmunkáló üzemünket felszabályoztuk gyakorlatilag az új modell gyártás indítására, és hát tulajdonképpen beruházás tekintetében arra próbáltunk összpontosítani az új modell tenderénél, hogy csak progresszív szerszámokkal dolgozzunk, mivel ezekre is alapból képes a vállalat, és elmondhatom, hogy az új modellhez csak progresszív szerszámokkal, tehát sorozatszerszámokkal történik a gyártás.
Nagyon szépen köszönöm egyrészt a Barna kollégánknak, hogy ott volt a helyszínen, illetve beszélgetett Droblein Csabával, akinek ugyancsak köszönöm az együttműködést, ő a Kalocsai Emika Elektromechanikai ZRT műszaki és marketing igazgatója. A folytatásban pedig jól elküldjük, nem a rádió mellől, hanem színházba, mégpedig ma estére, illetve akár délutára, nem is akármilyen előadásra, az Acia Magnóliákra, amelynek úgymond ilyen kettő napi premierje van, az egyik gyakorlatilag néhány óra múlva 3-kor kezdődik, a másik pedig 7-kor a Kalocsai Tália Társulat jóvoltából. Hát a színésznőkkel egy picikét erről a nagy sikerű hollywoodi film alapjául szolgáló színdarabról, amelyet ők is feldolgoztak a helyi színpadon, erről több már is a Turmixban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
We make mistakes, we rise again, we choose the road we shouldn't take, we bend the rules, we cross the line, it's just but it makes us who we are tonight.
Something from us. Nice. easy. Left there's just one thing. Down in the city. You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
1 minute.
Rough.
And I will work.
But we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it.
Been.
Easy.
Big wheel.
But then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man every night.
Keep on turning.
Proud Mary, keep
100, benne pedig Tina Turner énekelt, hogyha valaki esetleg nem tudta volna. 2 percen múlt el 3:41. Mielőtt folytatnánk a Turmix-szal, gyorsan szólok, köszönöm szépen Zsolt nevű hallgatónak, aki telefonált, hogy van trafipax. Kalocsán a Fogtői úti laktanya előtt mérnek egy fehér Skodából, úgyhogy tessék kicsit visszavenni a Fogtői úton a gázból. Oké? Okay? Na nézzük, színházzal folytatjuk és egyben zárjuk is majd a mai Turmixot, bár a papírforma és a bérletek szerint tegnap este Kern András a Kellékes című játékával hivatalosan véget kellett volna érni a színházi évadnak Kalocsán. Kern András betegsége miatt egy későbbi időpontra halasztották a bemutatót, ma délután és este viszont lesz 2 másik előadás is, amit biztosan megtartanak. Ezek bérleten kívüli jutalomjátékok, mert éppen ezért a standard belépő árak töredékéért foglalhat széket. A Kalocsai Tália Társulat viszi színre délután 3 és 7 órai kezdettel a nagy sikerű hollywoodi film nyomán az Acél Magnóliák című darabot, amelynek megszületéséről Neul László rendezőt faggatta Vörös István riporterünk a darab múlt szombati főpróbáját követően.
Megértem, hogy előzetesen azt mondtad, hogy nehéz erről beszélni, mert kérdezni sem könnyű erről a darabról. Ezért kezdjük egy kicsit messzebbről. Ott volt az Acél Magnóliák forgatókönyve a fiókban, ötlete a fejedben. Hogy történtek az első lépések addig, amit most itt láthattunk? Mi minden történt?
Először is a lányokat egyenként megkerestem, és ők minden további nélkül beadták a derekukat. Ennek hatása az, hogy válogatni se kellett, mert végül is kiosztottam nekik. Amit én úgy éreztem, hogy szerepet el tudnak játszani, azt gyakorlatilag megkapták egyenként, és tudtak is vele azonosulni, és most is, ahogy itt láttad a főpróbát, azonosoltak maximálisan a szereplő karakterekkel, és tökéletesen megvalósították azt, amit tulajdonképpen mondani valója van ennek a darabnak. Hülyen visszaadták, és azt hiszem, hogy a közönség ezt nagyon fogja élvezni.
Hogyan kell elképzelnünk a műhely munkát lépésről lépésre? Hogyan forta ki magát ez a dolog?
Először az olvasópróbák, ami elég hosszú ideig tartott, majd hozzájutottunk a lehetőséghez, hogy a színházba próbálhassunk. Ez már azért egy óriási lépés volt számunkra, mert a színpad varázsa maga hozta azt, hogy mindenki lelkesebbé vált sokkal, és hát amikor már az olvasópróbák lezajlottak, és kezdtünk el igazából játszani, akkor hát az instrukciók, amiket közösen dolgoztunk ki, mondhatnám is bátran, mert most az, hogy rendező, hát egy darab rendezője az tulajdonképpen csak egy külső szemlélő, mert a darabot maguk a színészek rendezik, és hagyni is kell, hogy a játékuk kibontakozzon, hogy érezzék, hogy vissza tudják mindazt adni, ami ott le van írva.
Emlékszel arra a pillanatra, amikor először megfogalmazod benned, vagy jött a rádőben, és hogy úristen, ez jó lesz, ez nagyon jó lesz?
Hát amikor elolvastam a szövegkönyvet körülbelül olyan 12-szer, akkor már körvonalazódott, hogy ebből a darabból, ebből mi csodát fogunk csinálni. És azt hiszem, hogy ez létre is jött. De ezt majd inkább a nézőközönség dönti el, mert hát a játékot, ezt a színészi teljesítményt nem lehet mérni se centivel, se literrel, semmivel. A taps majd az fogja bizonyítani, mert ha a közönségnek tetszik, és tapsolni fog, akkor mi is nagyon elégedettek leszünk.
Nagyon sok Kalocsára visszatérő művész felső fokon beszél a kalocsai közönségről, és azt mondják, hogy nagyon műértő, nagyon jó közönség van itt Kalocsán.
Hát ez így igaz, és mint kiderült ez előzőleg, amíg a Városi Klub színpaddal dolgoztam, én ott ugyancsak technikai oldalt bonyolítottam le, tehát rendezései igazából most első alkalommal nyílt arra, hogy darabot rendezzek, de én mindig csak a technikai oldalt láttam, és bizony-bizony az utolsó darabunk is, őrként Tóték című színdarabjába a közönség nagyon-nagyon várta, és nagyon-nagyon örült annak, hogy egyáltalán ilyen szintű darab itt Kalocsán látható.
Hát én ehhez is legalább emlékszem arra az előadásra, legalább annyi tapsot, akkora sikert és olyan fogadtatást kívánok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük Neul Lacinak, illetve természetesen Vörös Istvánnak, hogy ott volt. De ha már ott volt, akkor természetesen kihasználta az alkalmat, hogy a hölgyekkel is beszéljen. Tapsban biztosan nem lesz tehát hiány ma este, illetve délután, tekintve, hogy egy kivételesen jó darabot láthat a tehetséges ismerős arcok tolmácsolásában. A Kalocsai Társulat képviseletében elsőként Jambék Ibolyát kérdezte szerkesztünk az Acia Magnóliák csapatának egymásra találásáról, illetve az ebben alakított karakteréről.
Hogyan született meg ez a csapat? A
társulat az most állt össze erre a darabra. Vannak köztünk régebbi tagok, akik már régóta egy másik társulathoz tartoztak, és vannak köztünk nagyon újak, akik most debütálnak a színpadon, de nagyon jó kis csapatunk van, én azt gondolom, így a főpróba után.
Milyen ez a csapat? Főleg ahhoz képest, amit a színpadon láthattunk.
Azt gondolom, hogy egy kicsit magamról beszéljek, hogy nekem volt talán a legnehezebb megbirkózni ezzel a szereppel, mert én hiába mondtam, hogy én nem vagyok ilyen, azt mondták, hogy ez a szerep, ez a tiéd. Nem tudom, hogy a többieknek mennyire volt könnyű megbirkózni a saját szerepükkel, de én azt gondolom, hogy sikerült mindenkinek eltalálni a saját habitusához, a saját intelligenciájához ezt az egészet.
Mert hogy milyen a te szereped?
Hát én egy nagy szájú, egy mindenbe beleszóló, egy mindenbe kötekedő asszonyt játszok, és azt mondják, hogy jól áll.
Mennyire volt nehéz azonosulni ezzel a szereppel, ha azt mondod, hogy nem olyan, mint amilyen egyébként te vagy, és szövegkönyv, hát itt azért mindenkinek tetemesen volt szövege.
Azt kell mondjam, hogy én az elején mindig azt mondtam, hogy utálom ezt a szerepet. Utálom, utálom és utálom. És azt mondták a lányok, hogy nem, de ez te vagy, ezt neked írták ezt a szerepet. Meg fogsz vele barátkozni, és így teljesen igazuk volt, mert mostanra már egészen megbarátkoztam ezzel a szereppel. Nem azt mondom, hogy átültetem a mindennapi életbe, mert akkor totál elviselhetetlen leszek, de nagyon élvezem.
Kifejezetten szerethető karakter volt a tiéd.
Hát nagyon örülök ennek, remélem, hogy a nézők is így fogják gondolni.
Hát Vörös István kollégám ugye abból a szempontból tapasztalatból mondta Ibolyának, hogy ilyen volt a te szereped, mert hogy a múlt szombati főpróba alkalmával kérdezte egyrészt a rendezőt, másrészt pedig a színésznőket, akik a Tália társulattal, a Kalocsai Tália társulattal az Acél Magnóliákat ma két előadáson is előadják délután 3-kor és 7-kor. Menjünk tovább. Kalocsai Színház múlt szombat főpróba, még mindig ez a téma, és a Kalocsai Színházban járunk a társulat előadásában műsorra tűzött Acél Magnóliák kapcsán, amelynek fiatal hősnőjével Szabó Csillaggal is beszélgetett Vörös István szerkesztőnk, mint kiderült, számára sem volt egyszerű feladat az általa játszott karakter elsajátítása.
Nem kis feladatot tettek a válladra ezzel a szereppel. Hogy érzed?
Nagyon nehezen birkóztam meg vele eleinte, mert ugye most töltöm be a 19. életévemet, és egy olyan lányt alakítok, aki már a gyerekvállalást tervezgeti, ami nekem még elég hosszú távlatokba fog csak szerepelni. Ez egy nagy feladat volt számomra. Sok terhes anyukával és kisbabás anyukával beszélgettem, hogy milyen érzés ez a gyerek utáni vágy, így ez volt a nagy segítség, hogy el tudjam játszani ezt a vágyakozást.
Hát te klasszikusan úgy készültél, hogy tényleg a magánéletedben is erre szántál időt, energiát, hogy tökéletesen megismerd ezt a karaktert?
Hát nagyon sok időt kellett rá szánnom, többet, mint ahogy én terveztem, de úgy érzem, hogy megérte.
Milyen volt ebben a darabban szerepelni?
Nagyon izgalmas, nagyon szeretem a csapatot, nagyon jó a darab, nagyon jól fog a közönség szórakozni, és remélem, hogy ezzel a csapattal még sok darabot össze tudunk tenni.
Hogy kerültél egyébként a képbe, arról nem is beszéltünk?
Hát először nem én lettem Shelby karaktere, később egy megkeresés alapján jutottam én is be, volt egy szövegkönyves próbánk, ahol a rendezőnk azt mondta, hogy megfelelek, csodoltam az árral.
Legkönnyebb, legnehezebb pillanatok?
Legkönnyebb még a szövegkönyves olvasás, a legnehezebb az első olyan próba, amikor már játszottunk, és a szöveget magunktól kellett mondani.
Kedvenc jelenet?
A rosszulét. Mindenképpen a rosszulét. Nagyon nehéz volt kigyakorolni, sokat kínlottunk vele, nem tudtuk a szöveget, össze-vissza beszéltünk egymás szobába, de úgy gondolom, hogy a végére ez tökéletes lett.
Ugye mondtad, hogy 19 éves vagy, de 19 évesen azt a generációt képviseled, aki azért úgy elgondolkodik rajta, hogy jó ez a színház, járjak én színházba, ne járjak színházba. Mit üzenél nekik?
Én egy régi módi lány vagyok, és nagyon szeretem a könyveket, színházat, minden, ami az irodalommal kapcsolatos. Emellett nyitott vagyok az új dolgokra és a technikákra. A körületem lévők főként ezeket az irányvonalakat képviselik. Azt üzenem nekik, hogy jöjjenek be a színházba, és ők is el lesznek varázsolva. Magával fog ragadni.
Szabó Csillagot kérdezte Vörös István a főpróbán. Végezetül a Kalocsai Színházban, ha ma 3 és 7 órakor bemutatandó helyi társulat által színre vitt Acél Magnóliák egyik főszereplője Kovács Zsuzsa is mesélt Vörös Istvánnak a darab üzenetéről, valamint arról, hogy hogyan sodort elég kétszer is az élet egyébként ezt a játékot.
A te karaktered az egy ilyen furcsa kapot. Olyan, mintha a tiédben mindenkiből lenne egy pici szelet, és emellett mégis egy nagyon erőteljes sziget. Mit kell tudnunk rólad ebben a darabban, az Acél Magnóliákban?
Először is szeretném megköszönni a rendezőnek és a többi színésztársamnak is, hogy ez a darab egyáltalán megvalósulhatott. Egy nagyon régi álmom vált valóra, ugyanis egyetemista koromban sok-sok évvel ezelőtt ezt a darabot egyszer mi Szegeden már színre vittük, akkor angolul, és már akkor nagyon nagy hatással volt rám, és elhatároztam, hogy mikor évekkel később újra elkezdtem a színjátszást, hogy ezt a darabot valahogy újra fel kéne újítani, be kéne mutatni, ezúttal magyarul, mert érdemes lenne a magyar közönséggel is megismertetni. Az amerikai háttér ellenére én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok közös vonás van a magyar lélek és ezek között az amerikai karakterek között, hiszen a legnagyobb, az élet legnagyobb kérdéseivel foglalkozik, a gyerekvállalás dilemmájával, különösen akkor, ha valaki beteg. Ugye Shelbynek azért volt nehéz a karaktere, illetve azért jelentett nagy kihívást, mert az ő esetében nem csak arról van szó, hogy elemi vágy él benne, hogy gyermeke lehessen. Ami az én karakteremet illeti, ez most egy új lehetőség volt számomra, mert annak idején egy másik karaktert játszottam, Clary Belchert, a polgármester feleségét játszottam akkoriban, úgyhogy most ez egy új alakítási lehetőség volt. Nagyon-nagyon szerettem Truvi szerepét, nagyon-nagyon tudtam vele azonosulni. Korban teljesen közel áll hozzám, tehát élethelyzetben is én úgy gondolom, bár az én gyerekeim még kisebbek, de nagyon azonosulni tudtam az ő figurájával, az ő élethelyzetével. És én úgy gondolom, hogy Truvi egy aféle béke szerző ebben a csapatban. Ő az, aki a feszültségeket próbálja oldani, aki ott van, jelen van, hallgat. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon nagy művészet, egyszerűen jelen lenni és hallgatni, és a megfelelő alkalommal közbeszólni, és a többieket egy kicsit jobb irányba terelni, felvidítani. Truvinak egy ilyen csapat összefogó, közösségi szerepe van, én úgy gondolom, ebben a darabban.
Most rengeteget hallhattunk arról, hogy a te karaktered mit ad a darab karaktereinek. Véleményed szerint maga az Acél Magnóliák, a Tárgya Társulat előadásában mit ad a közönségének?
Én úgy gondolom, hogy amikor a nézők meghallhatták azt a címet, hogy Acél Magnóliák, bizonyára el sem tudták képzelni, hogy miről is szólhat ez a darab, hogy valami olvasztárokról, vagy kiről is lesz szó. És igazából a címválasztás is nagyon találó volt. Én úgy gondolom, hogy meg kell nézni ezt a darabot, és igazából a végén derül ki, hogy mit is jelent ez az Acél Magnóliák meghatározás. És én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy remek lehetőség volt. Mindenféle korosztályt képviselünk ebben a darabban, úgyhogy mindenki azonosulni tudott a szerepével, és egy olyan összetartás és barátság szövődött köztünk, amiről hát csak akkor alakul ki, amikor közösen alkotunk és közösen izgulunk a függöny mögött.
Hát látva a főpróbát, én nagyon-nagyon sok közös alkotóórát kívánok még nektek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Ez volt a Turmix, benne pedig Kovács Zsuzsa, akit utolsóként kérdezett Vörös István kollégánk az Acél Magnóliákról. Szóval ma délután 3 és 7 órai kezdettel a kalocsai színpad deszkáin láthatja viszont a Helyi Itália Társulat tagjaként például őt is az Acél Magnóliák egyik főszerepében. Ha valami kiderült az elmúlt percekből, az, hogy nem érdemes lemaradni róla, úgyhogy hajrá. Úgy tudom, hogy még be lehet jutni egyébként. Tessék megjelenni a helyszínen. Ennyi volt már a Turmix. Köszönöm a kitüntető figyelmét. Térségi magazinunkkal legközelebb jövő szombaton és vasárnap is jelentkezünk. Ugyanígy délelőtt 10 és 11 óra között lehet hallani majd jövő hétvégén is a műsort. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a koronaradio.hu weboldalon. A rádióról menüpontban tessék keresgélni ott a pályázati archívumra, hogyha kattint, akkor ki tudja böngészni a megfelelőt, amire kíváncsi. Eddig a Turmix, hamarosan folytatjuk éve hírei után egy rakat jó zenével, meg az önkéréseivel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.